Kegyelem nékünk és békesség Istentől, a mi atyánktól és az ő egyszülött fiától, az Úr Jézus Krisztustól, a Szentlélek közösségében. Amen. A mai estén a zsidókhoz írt levél 7. részét olvasom, a 7. résznek mind a 28 versét, ahol is ezek vannak megírva. Mert Melkisédek, Sálem királya, a magasságos Isten papja volt az, aki a királyok leveréséből visszatérő Ábrahám elé ment és megáldotta. Ábrahám pedig tizedet is adott neki mindenből. Melkisédek neve először ezt jelenti, igazság királya, aztán Sálem királya, vagyis békesség királya. Sem apja, sem anyja, sem nemzetsége, sem napjainak kezdete, sem életének vége nincs. Mivel pedig hasonló az Isten fiához, pap marad mindörökké. De gondoljátok meg, milyen nagy ember az, akinek Ábrahám, a mi ősatyán, tizedet is adott a zsákmány megjavából. Azoknak, akik Lévi fiai közül kapják a papságot, szintén van parancsuk arra, hogy tizedet szedjenek a néptől a törvény szerint. Ebben az esetben tehát saját testvéreiktől, jól lehet, ők is Ábrahámtól származnak. De az, aki nem közülük származott, Ábrahámtól vett tizedet, és azt áldotta meg, aki az ígéretet kapta. Márpedig minden vitán felül a nagyobb áldja meg a kisebbet. Itt halandó emberek szednek tizedet, ott pedig az, akiről bizonyságunk van, hogy él. És hogy úgy mondjam, Ábrahám személyében a tizedet szedő Lévi is tizedet adott, mert már jelen volt ősében, amikor Melkisédekkel találkozott. Ha tehát a tökéletesség elérhető volna a lévita papság által, mert a nép ez alatt kapta a törvényt, mi szükség még azt mondani, hogy Melkisédek rendje szerint más pap jöjjön el, aki nem Áron rendje szerint való. Amikor megváltozik a papság, szükségképpen megváltozik a törvény is. Ugyanis akiről ez elhangzik, más törzshöz tartozik, amelyből senki sem szolgált az oltárnál. Mert ismeretes, hogy a mi urunk Júdából származott. De ebből a törzsből származó papokról semmit sem mondott Mózes. És ez még inkább nyilvánvaló, ha Melkisédekhez hasonlóan eljön a másik pap, aki nem testi parancsolat törvénye szerint lett azzá, hanem örökké való élet ereje szerint. Mert róla szól a bizonyságtétel, pap vagy te örökké, Melkisédek rendje szerint. A korábbi parancsolatot Isten eltörölte, mivel az erőtlen és haszontalan. Mert a törvény semmit sem tett tökéletessé, de ugyanakkor jobb reménységet támaszt, amely által közeledünk ő hozzá. Ezen kívül Jézus nem eskü nélkül lett főpappá, azok ugyanis eskü nélkül lettek papokká, hanem annak esküjével, aki így szólt hozzá, megesküdött az Úr, és nem bánja meg, pap vagy te örökké. Ezért Jézus jobb szövetségnek lett a kezesévé. És azok többen voltak papok, mivel a halál nem engedte, hogy megmaradjanak szolgálatukban. Az ő papsága viszont örökké való, mivel ő megmarad örökké. Ezért üdvözíteni tudja örökre azokat, akik általa járulnak Istenhez, hiszen ő mindenkor él, hogy esedezzék értünk. Mert ilyen főpapra volt szükségünk, aki szent, ártatlan, szeplőtlen, a bűnösöktől elkülönített és az egek fölé emeltetett. Neki nincs szüksége arra, mint a főpapoknak, hogy naponta mutasson be áldozatot, előbb a saját bűneiért, azután a nép bűneiért. Mert ő ezt egyszer s mindenkorra megcselekedte, amikor önmagát adta áldozatul. Mert a törvény erőtlen embereket rendelt főpapokká, a törvény utáni eskü igéje pedig a fiú, aki örökre tökéletes. 470. dicséretünket énekeljük el. A 470. dicséretnek mind az 5 versét énekeljük végig. A 470. dicséret így kezdődik. Úr Jézus, nézz le rá!
Úr Jézus, nézz le rám, jöjj most beűnőre, sok földi szemmel égődöz, jöjj, hogy el engedet. Úr Jézus, nézz le rám, gond és búrát korán, hűszolgád ízlegyen ígér, szent nyugodalmadán. Úr Jézus, nézz le rám, ne lévetessek el, pedig az Úr igen. Úr Jézus, nézz le rám, a nő a félelem, álcog és ellenség szorít, légy meg már tovább. Úr Jézus, nézz le rám, mert harcom terhet adj, így tenger hír és baj között, az életem te vagy.
Hallgassuk meg ismételten a zsidókhoz írt levél 7. részéből a 24-től a 26-ig terjedő verseket az alábbiak szerint. Ő viszont, tudnélik Jézus, mivel megmarad örökké, átruházhatatlanul viseli a papságot. Ezért üdvözíteni tudja örökre azokat, akik általa járulnak Istenhez. Hiszen ő mindenkor él, hogy esedezzék értünk, mert ilyen főpap illet hozzánk, szent, ártatlan, szeplőtlen, aki a bűnösöktől elkülönített, és aki magasabbra jutott az egeknél. Szeretett testvéreim, manapság igen különös időket élünk. Abból a szempontból, hogy évezredes értékeket dobunk időnként szemétre, és sok szemetet akarunk értékké tenni, amelynek következtében lassan ránk köszönhet egyfajta újabb sötét középkor a nyugati civilizációk látványos bukásával. Hiszen látjuk mi magunk is, hogy a mi időnkben is megkezdődött egy súlyos erkölcsi hanyatlás, megindult az újkori népvándorlás, amelyek miatt annak idején a római birodalom is összeomlott, és vele együtt a kultúra és a civilizáció is oda lett Európában. Csak a káosz maradt helyette. És ha végig tekintünk Európa történelmén, láthatjuk, hogy nagyon sok mindent újra meg kellett tanulnunk, ami elég sok időbe tellett, mire a rómaihoz hasonló civilizációt építhettünk, és folytathattuk a fejlődést. És az újkori fejlődés és kultúra is elér egy csúcspontot. Sokak szerint valahol ott a 19.-20. század fordulóján, csak hogy utána jöttek a nagy háborúk, csalódások, kiábrándulások, és bár technikailag egy hatalmas fejlődést indult, amelynek mi magunk is szemtanúi és élvezői vagyunk, civilizáltságunk és kulturáltságunk mégis, mintha sübjedni kezdett volna, és vele együtt sübjednek az értékek is, tisztesség, becsület, szabadság, műveltség, és lehet, hogy bár egy kicsit később kezdte, de velük együtt sűjjett keresztény hallásunk is, amely a kultúrát évszázadokon keresztül kicsitette. Pedig magunk is tudjuk, hogy az ige nem változik. Estéről estére a zsidókhoz írt levélből halljuk Istennek igéjét, a Krisztusban nekünk adott ajándékok sokaságáról, hogy mit jelent a Krisztusban kijelentett ige teljessége, a Krisztusban való engesztelés, a benne való részesedés, az általa ernyelt kegyelem, a tőle jövő üdvösség, több ezer éves igazságok, komoly teológiai tanítások, melyeket nekünk is kutatnunk és értelmeznünk kell. Mert olyan időkben élünk, amikor folyamatosan mindent újra kell értékelnünk, benne a mi életünket is. És újra meg kell fogalmaznunk a mi hitvallásainkat, hitünk alap igazságait, nem azért, mintha a régiek tévedtek volna, hanem azért, mert a régiek tanítását már nem feltétlenül értjük. Mert nem tudjuk, mit jelentenek a szavaik. Hogy ők mit értettek rajtuk. Könnyen meg lehet, hogy mi magunk is más értünk egy szó alatt, mint amit értettek a szüleink, vagy a nagyszüleink, vagy a gyermekeink. Fiatalok körében gyakori kifejezés a király, illetve a zsír kifejezés. Egészen más vonatkozásban használják, mint ahogyan azt a régi időkben használták az emberek. Nem is beszélve a legújabb nemzedékek sajátos kifejezéseiről, mint például a zsír király, vagy a különböző angol száz nyelvből beszivárgó betűszavakból, mint a YOLO, meg a LOL, meg esetleg az olyanokból, mint az XD, amit igazából ki sem kellene mondani, mert ugye igazából egy képi ábrázolás lenne. És amikor mi ezeket meghalljuk, akkor lehet, hogy fogalmunk sincs, hogy miről van szó. És könnyen meg lehet az is, hogyha elkezdünk utána nyomozni, mert hát a technológia fejlődése rendelkezésünkre áll, beírjuk a nagy keresőprogramba, és már is megtudjuk, hogy mit jelentenek ezek a kifejezések, de lehet, hogy az ifjúság már teljesen más értelemben használja ezeket a dolgokat, mint ami eredeti értelmük lenne. És változnak a kifejezéseink, változik a beszédünk, változik minden. És lehet, hogy ugyanazt mondjuk, de mégis teljesen mást értünk rajta. Mert hogy mindezekkel szemben ott áll a Szentírás, amely változatlanul ugyanazt hirdeti. De vajon értjük-e, amit olvasunk? Tudjuk-e, hogy miért van nekünk szükségünk főpapra? Méghozzá egyetlen főpapra. A Krisztusra. És legfőképpen el tudjuk-e mondani mindezt másoknak élettel telve? Hitelesen és érthetően. Remélem sikerül. De egyáltalán nem biztos. Hiszen egy olyan világban élünk, amikor mindenki maga intézi az ügyeit. Mindent igyekszünk a kezünkben tartani, mert lassan már csak ezt az egy módszert látja az ember szinte biztosnak. Mi szükségünk lenne hát közbeni járókra? Helyettes áldozatra. Amivel nagyon már nem is tudunk mit kezdeni meg. Főpapra. Krisztusra. Pedig nagyon nagy szükségünk van Krisztusra. Az ő hatalmas áldozatára és az ő közben járására, mert nélküle nagyon nagy bajban vagyunk mindannyian. Meg kell látnunk és be kell látnunk, hogy az emberrel valami gyökeres, mély és folyamatos baj van. Bár ma mindenhonnan azt igyekeznek hangoztatni felénk, hogy az ember alapvetően jó, hívő keresztény emberként fel kell ismernünk, hogy az ember alapvetően bűnös. Nem jó. És ebből származik minden baj. És amíg ezt a gyökeret nem akarjuk kezelni, addig hiába teszünk bármit. Nem fogjuk elérni a kívánt változást. Hiszen elég, ha csak megnézzük a híradásokat, hogy mi minden történik a nagyvilágban. Semmi más nem fogunk látni, mint hogy mennyi gonoszság, mennyi önzés, mennyi ellenségeskedés van. Mert egy ilyen világban élünk. Mert a demokrácia a nép hatalmának, uralkodásának bajnokai népeket nyomnak el. Népeket sebbiznek ki, népeket aláznak és gyaláznak meg. És a mi demokratikus világunkban, ahol elvileg a többség dönt, gyakorlatilag ez nem mindig így van. Rengeteg sokféle különleges példát hozhatnánk, most a legfrissebb egyik ilyen érdekes esemény az ugye az amerikai elnökválasztás. Ahol elvileg ugye a választó polgárok kifejezhetik akaratukat, de a választó polgárok valójában nem elnököt választanak, hanem elnököt választó elektort választanak, akik majd megválasztják az elnököt. És ennek köszönhetően többen szavazhatnak az egyik jelöltre, mint a másikra, de mégis ő lesz az elnök, mert ő rá meg több elektor szavazott, mint a másikra. De hozhatnánk ugyanezt a magyar politikai életből is, hiszen a mi választásainkban is voltak furcsa eredmények, amikor a választói akarat nem feltétlenül volt ugyanaz, mint adott esetben, ami aztán a végeredmény lett, mert a különböző technikai dolgok miatt az nem egészen úgy van. Nem én vagyok. És hát ugye egy nagy probléma az, amikor a demokratikus világ nem egészen úgy van, mint ahogy azt mi szeretnénk. Mert ott időnként úgy hirtelen véget ér a demokrácia. És onnantól kezdve fölülbíráljuk a többség döntését, és ilyenkor történnek meg azok a helyzetek, hogy amikor a többség hoz egy döntést, és össze kellene fogni, hogy abból valami jó legyen, ehelyett az emberek inkább viszályt szítanak és ellenségeskednek. És ebből történnek a mi emberi furcsa gonosz dolgainkból, amikor valakit megszégyenítenek közülünk az egész világ előtt, akkor adott esetben mi nem megvédjük, hanem inkább beállunk a csapatba. És időnként nem csak a nagyvilágban történik ez, hanem sajnos egyre inkább az egyre kisebb közösségeinkben is. Gyülekezetben, családban, barátságban, bizalmi kapcsolatban. És egyre több mindent vesztünk el. És akkor arról még nem is beszéltünk, hogy mi van akkor, amikor a többség nem jól dönt. Mert nem mindig a többségnél van az igazság. Különösen magyarázat nélkül tessenek belegondolni Illés és a Kármel-hegyi történetbe, hogy hogyan és mint volt ott az igazság meg a demokratikus viszonyok. Egyedül. Mindenki előtt. És bizony, ezek miatt a dolgok miatt egyre több minden kezd hiányozni a mi életünkből. Hiányzik az elvesztett bizalom, hiányzik az elvesztett békesség, az elvesztett nyugalom, az elhagyott tisztesség, becsület, szeretet, hála, és egyre inkább hiányzik ezek miatt a boldogság. Mert valahol lehet, hogy hiányoznak azok a megcsalt barátok. Vagy az elhagyott családok, vagy a magukra hagyott szülők, vagy az elhagyott gyermekek, hitvestársak. Mert valami lényeges, fontos dolog hiányzik a mi életünkből. Az Isten rendje, az Istennel való megbékélés. Ez pedig azóta hiányzik, amióta az ember szembefordult Istennel. Azóta öli egyik ember a másikat. Azóta nem törődik az egyik ember a másikkal, és azóta perel az ember szüntelenül az Úristennel, mintha mindez az ő hibája lenne. Mintha ő fordult volna el az embert. Pedig a mindenható Isten pont, hogy keresi az embert. Erről szól az egész Szentírás. Isten kijelenti magát az embereknek. Csak hogy a bűnös ember nem állhat Isten színe elé.
Mert a bűnös embernek elő ki kellene engesztelnie Istent. Eleget kellene tennie a bűneiért, amelyekkel vétett Isten ellen. És erre való az áldozat. A helyettes áldozat, meg ugye az Ószövetség korában úgy történt, család felment Jeruzsálembe a templomba, vagy vittek magukkal, vagy vettek ott a templom udvarban egy áldozati bárányt, a családfő ráolvasta a család bűneit, végül a papa szemük láttára megölte és elégette az áldozatot. Így hát Isten és a bűnös ember között ott volt közvetítőként a bárány, meg a pap. Csak hogy ez a megoldás nem volt tökéletes. Évente meg kellett ismételni. Méltán kérdezhette hát Pál apostol, hogyha ennyire nem tökéletes az ószövetségi áldozati kultusz, én nyomorult ember. Ki szabadít meg ebből a halálra ítélt testből? Ő azonban a választ is tudta. Hála az Istennek, ami Urunk Jézus Krisztus. Mert Krisztus által jobbá lehetünk, de csak általa. Az ő áldozatával ugyanis visszatérhetünk Istenhez. És általa megkaphatjuk Istentől mindazt, amire szükségünk van, amit elvesztettünk, ami hiányzott. A magunk erejéből ugye el sem juthatunk Isten színe elé, nemhogy még megállhatnánk előtte. Ezért van szükségünk közbenjáróra, aki elvezet minket Istenhez, aki megáll Isten színe előtt, aki esedezik és kezességet vállal értünk. És ez a közbenjáró nem lehet akármilyen közbenjáró. Olyan közbenjáróra van szükségünk, aki szent, ártatlan és tökéletes ember. Ilyen személy pedig csak egyetlen egy van a világtörténelem egész hosszú sorában. Ami Urunk Jézus Krisztus, aki bűntelen volt és az is maradt, aki Istentől jött, de sosem szakadt el tőle, hanem mindig megmaradt igaznak, tökéletesnek és ártatlannak. Pedig tudjuk, ugyanabban a világban élt, mint mi, ugyanolyan kísértések között élt, mint mi. Ha csak azt a három híres kísértést akarjuk említeni, ugyanúgy kísértette a megélhetés gondja, a kenyérkérdés. Ugyanúgy kísértette a becstelen meggazdagodás lehetősége. Ugyanúgy kísértette a hatalommal való visszaélés lehetősége. És még nagyon sok minden más, amelyeket nem nevez nevén a Szentírás, de már tegnap is utaltam rá, hogy lényegében minden egyes mondata, minden egyes tette egyben kísértés is volt számára. És ő mégis mindvégig meg tudott maradni Isten akaratában, és tudott mindig Isten akarata szerint cselekedni. És így lett ő igazi főpappá, aki tökéletes, aki mentes minden bűntől, és így valóban odaállhat Isten színe elé, hogy áldozatot mutasson be a népért egyszer s mindenkorra, amelyet már nem kell többé megismételni. És ezáltal az áldozat által az ő népének minden bűne eltöröltetett. És Isten kegyelméből, a Szentlélek munkája révén mi tudhatunk erről, mi részesei lehetünk ennek. Részesei lehetünk a főpap által nyert bűnbocsánatnak, és rábízhatjuk az egész életünket úgy, amint vagyunk, mert neki van hatalma arra, hogy megszabadítson minket, hogy megváltson minket, és megtartson minden gonosszal szemben. És az ő igazságáért immár mi is Isten színe elé állhatunk. Mert ő a mi közben járunk, ő a mi szószólunk, aki által elvétettek a mi vétkeink, és helyettük kegyelmet kaptunk az Atyától. Büntetés helyett felmentő ítéletet. Mert valaki más megfizette helyettünk az árat. Mert hogy a mi Urunk Jézus Krisztus nem csak tökéletes főpap, hanem ő az egyetlen tökéletes áldozat is. Hiszen főpapként önmagát adta halálra a mi vétkeinkért. Saját vérével fizetett értünk, hogy mi megmenekülhessünk Isten haragja elől, amelyet megszámlálhatatlan vétkeinkkel méltán kiérdemeltünk. Egyszeri és tökéletes áldozatával helyettesítette a mi áldozatainkat, és végleg kiengesztelte az Atyát, amikor eleget tett a fölöttünk kimondott ítéletnek. Mert hogy elégtétel nélkül nincs engesztelés, és engesztelés nélkül megbocsátás sincs, megbocsátás nélkül pedig nincs szabadulás, nincs kegyelem. De Krisztus mindezt megtette értünk, és így immár mi is részesei lehetünk az üdvösségnek, a szabadításnak, a megtartatásnak, a kegyelemnek. De csak általa, mert nincs más út, nincs más közbenjáró, nincs más főpap, nincs más helyettes áldozat, mert nem lehet más. Isten és az ember között csak Jézus Krisztus. Ő viszont, mivel megmarad örökké, átruházhatatlanul viseli a papságot. Ezért üdvözíteni tudja örökre azokat, akik általa járulnak Istenhez, hiszen ő mindenkor él, hogy esedezzék értük. Mert ilyen főpap illet hozzánk. Szent, ártatlan, szeplőtlen, aki a bűnösöktől elkülönített, és aki magasabbra jutott az egeknél. Bizony erre a tökéletes, Isten által elkészített szabadításra és megtartásra van szükségünk nekünk is. És erre van szüksége a világnak is, hogy jobbá legyen. Ezért van szükségünk Krisztusra. Mert ő ott ül az Atyaisten jobbján, és főpapként esedezik érettünk. Atyám, bocsáss meg nekik, mert nem tudják, mit cselekszenek. És nem csak esedezik, de mindenkor engesztelést is szerez nekünk. Az ő népének, a Krisztushoz tartozóknak. Ezt az élő Jézus Krisztust követjük és hirdetjük mi is, aki az egyetlen lehetőség számunkra, a menekülésre, e lassan süllyedő világban. Mert Jézus él és megszabadít, megtart és üdvözít minket. És még ha a világ hirtelen felfelé is indulna, nekünk akkor is tudnunk kell, hogy bármit tegyen is. Mindig lassan süllyed. Mert eljön egykor az ítélet napja, amikor mindeneknek meg kell állnia Isten színe előtt. És fontos, hogy tudjuk, hogy mi mit válunk akkor. Mert mi nem pusztító ítéletet válunk, nem világ végét, mint azt oly sokan hirdetik. Mi egy új kezdetet válunk. Mindenek újjáteremtését, az üdvösség korát. Amikor majd színről színre együtt lehetünk magunk is, ami Urunk Jézus Krisztussal. Ővé a dicsőség most és mindörökké. Amen. Válaszoljuk Isten igényére a 294. dicséret eléneklésével. A 294. dicséretet énekeljük, tehát Jézus vigasságon, esdekelve, hálódó, hálódó szabadat. Mindhárom tessék.
Jézus vigasságon, esdekelve, végre lehó mindenek.
Mennybéli feleséges Isten, hálódással dicsőítünk téged a te szabadító kegyelmedért, amelyel új lehetőséget biztosítasz a mi számunkra. Köszönjük, hogy mindazt, amit mi elrontottunk, tönkretettünk, te újjá tudod teremteni. Köszönjük, hogy kész vagy megbocsátani nekünk. Sőt, nem csak, hogy kész vagy megbocsátani számunkra, hanem a te egyszülött fiadat is értünk adtad, hogy ő általa engesztelést szerez nekünk. Megválts minket, megszabadíts minket minden kárhoztató ítélettől, minden bűntől, minden gonosztól. Áldunk téged ezért a csodálatos szeretetért. És neked köszönjük, hogy beléd vetett hittel magunk is naponként megtapasztalhatjuk a te megújító, életadó, áldó szabadat. Annak minden jó gyümölcsét. Kérünk, segíts hát bennünket, hogy mi magunk is törekedjünk arra, hogy a mi életünket, a mi kapcsolatainkat, a mi dolgainkat jobbá tehessük. Hogy amit valaha is elrontottunk, azt tudjuk helyrehozni. Hogy megtalálhassuk mindazt, amit elveszettnek hittünk. És újra meglegyen bennünk az az öröm és az a boldogság, amely kezdetben megvolt, amely a te ajándékod a mi számunkra. Kérünk, segíts hát bennünket, hogy tudjunk békességben, szeretetben élni egymással. Hogy tudjunk rád figyelve, tőled tanulva járni az élet útján. Hogy valóban javára lehessünk minden közösségünknek. Hogy valóban munkálhassuk a te dicsőségedet. És mindazok, akik látják a mi életünket, a mi tetteinket, hallják a mi szavainkat, énekeinket, dicsőítsék mindezért a te nagy nevedet. Kérünk, Urunk, légy hát velünk, oltalmaz bennünket, és őrizd minden napon, ahogy ígérted is nekünk, a világ végezetéig. Amen. Jöjjetek, imádkozzunk az Úr Jézusról tanult imádság szavaival is. Mi Atyánk,
aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved,
jöjjön el a te
országod,
legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké.
Amen. Istennek népe, áldjon meg téged az Úr, és őrizzen meg téged. Ragyogtassa rád szent orcáját az Úr, és könyörüljön rajtad. Fordítsa az Úr az ő szent arcát te reád, s adjon neked békességet. Amen. Amen.